Imádunk, Urunk, hálát adunk neked, dicsérünk téged, köszönjük a te kegyelmedet, és minden hála és minden dicsőség a tiéd azért, amit elvégeztél értünk. Atyám, imádkozunk, mielőtt rátérnénk a mai igédre, kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, hogy jó talaj legyünk a te igédnek, hogy befogadjuk mindazt, amit a mai napon elkészítettél a számunkra, hogy ez a mag megfogadjon a szívünkben, és hatalmasra növekedjen, és jó gyümölcsöt teremjünk, mert te azt akarod, hogy gyümölcsözzünk, hogy jó gyümölcseink legyenek, Uram. És köszönjük, hogy mi jó talaja akarunk lenni a te igédnek, meg akarjuk ismerni a te útjaidat, és kérünk, drága Szent Szellem, hogy adjál nekünk kijelentést a mai napon, és mi meghalljuk mindazt, ami nekünk szól, hogy elvegyük, hogy beépítsük azt az elménkbe is, a szívünkbe mindazt, amit ma te elkezdettél a számunkra. Köszönjük, Atyám! Készen állunk arra, hogy befogadjuk a te beszédedet, és hogy növekedjünk, és erőt és hatalmat vegyünk a gonosz minden tervén, minden szándékán. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a te szellemeddel, a te igéddel, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a dicséret szolgálatot, kérünk benneteket, foglaljatok helyet, és majd még fogjuk dicsérni az Urat, úgyhogy rá is térnénk a mai üzenetre. Folytatjuk a múlt vasárnapi üzenetet, és ennek egy új címet adtam, hogy a hegyen épített város. Amíg emlékeztek a múlt vasárnap, akik itt voltatok, vagy esetleg végig követtétek a YouTube-on, akkor a Máté evangélium 5., 6. és a 7. részéről, a híres hegyi beszédről volt szó. Ugyanezt megtaláljuk a Lukács evangélium 6. részének a 22. fejezetétől egészen, ha jól tudom, a 49-esig, nem tudom pontosan, de ott nyilván egy rövidített változata van. Máté bővebben összegyűjtötte Jézusnak azon alapigazságait, és ebben a 3 fejezetben rögzítette. Nagyon fontos alapigazságokat tár elénk ott maga Jézus. És ugye első körben a híres boldog mondásokról volt szó, amikor Jézus elmondta, hogy kik azok a boldogok. Hogy kik boldogok. Ugye ez látszólagos ellentmondás, paradoxon, hiszen Jézus olyan dolgokat mond, pont ellentétét mondja annak, mint amit a világ képzel a boldogságról. A világ úgy gondolja, hogy az ember boldog, akinek mindene megvan, van nagy háza, autója, éppen nincsenek földi szükségei, csomó anyagi javakat birtokol, vagy valamilyen hatalmi pozícióban, valamilyen karriert ért el. Jézus ezzel szemben pedig azt mondja, hogy boldogok, akik szegények, meg boldogok, akik sírnak, meg boldogok az irgalmasok, és ilyen dolgokat mond Jézus, és ugye a keresztény mennyei állampolgár nem tud nagyon mit kezdeni ezekkel a kijelentésekkel, hát akkor hogy van ez? De Jézus feloldja ezt a paradoxont, feloldja ezt a konfliktust, mert Jézus kínálja a megoldást is. Ebbe fogunk belemenni egy kicsit bővebben, és folytatódik tovább a történet, hiszen csak néhány ige verset néztünk meg ezekből. Ugye, először is tisztáztuk, hogy mi az, hogy boldogság egyáltalán, a boldogságnak a fogalma. Az egy teljes megelégedettséget, egy teljes örömöt jelent. Nem pillanatnyit, hanem egy folyamatosat. És ez a lényeg, hogy az embergyilkos, az ördög nem akar boldogságot adni, akar pillanatnyi örömöket adni, de ezeknek a pillanatnyi örömöknek a vége nem a boldogság szokott lenni. Mitől boldog az ember? Tehát mi az, ami elengedhetetlen és nélkülözhetetlen az, hogy egy ember boldog legyen, teljes legyen, amit minden ember keres valójában? Az első dolog, ami fontos, az, hogy szeretve legyen. Ez egy igény mindenkitől, egy belső igény, ettől van az emberbe egy üresség, és a másik az, hogy ez a szeretetet ne tartsa meg magának, hanem ő is adja tovább, és ő is szeressen. Ezért egy olyan személyre van szüksége minden embernek, aki feltétel nélkül szeret. Aki nem úgy szeret, hogy azt mondja, szeretlek ha, szeretlek de, hanem aki csak egyszerűen azt mondja, hogy szeret téged, és egy ilyen személy létezik, maga Isten. Tehát amíg az embernek nincs találkozása az igazi szeretettel, addig az ember élete üres. És ezért mondta Jézus, hogy boldogok a szellemben szegények. Ugye megnéztük, hogy mit jelent a szegény a héberbe, elnyomottat, szükségben levőt, rászorulót jelent, és minden ember, aki még üres, aki még nem ismerte meg Istent, az az ember még mindig üres belül. És ezt az űrt nem lehet kívülről betölteni, ezt az űrt csak belülről tudja betölteni egyedül Isten, ahogy a római levélben is írja Isten igéje, mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatot nékünk. Tehát Isten töltött be bennünket. És Isten nem önző. Tehát Isten nem akarja, hogy ez a szeretet ez csak az irányunkba legyen, vagy az ő irányába legyen, hanem Isten azt akarja, hogy vigyük el ezt a szeretetet, és mutassuk meg másoknak. Amikor Isten szeretetét megmutatjuk az embereknek, akkor magát Istent mutatjuk meg az embereknek. Úgyhogy az Új Szövetség is sok helyen írja az ige, hogy egyetlen parancsolatban teljesítik be, ugye szeresd fele barátodat, mint te magadat, ugye Róma 13.8-at ismerjük, hogy az egész törvény egyetlen pontban érvényesül és teljesedik be, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. A János első levele is ír erről, hogy nagyon sok ember mondja, hogy szereti Isten, de gyűlöli az ő fele barátját. Akkor hogy szeretheti a fele barátját, illetve hogy szeretheti az Istent, akit nem lát, ha pedig a fele barátját gyűlöli, akit lát. Valójában ez a kapocs és ez az uta a boldogsághoz. Na most, amikor tárgyaljuk ezt a részt, azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy a négy evangélium az még mindig az Ószövetséget tárgyalja túlnyomó részt, illetve ugye átmenet az Ó és az Új Szövetség között. Most, ha mindjárt tovább fogjuk nézni Jézus hegyi beszédét, akkor látjuk, hogy Jézus ott mond dolgokat, amivel nem tudnánk mit kezdeni, ha nem lenne az evangéliumnak a többi része, ha nem lennének a levelek, és hogyha nem tudnánk mindazt, hogy ezek, amiről most Jézus beszélt a hegyi beszédben, mind azok már beteljesedtek, és betöltettek, ugye a törvény is a próféták, majd mindjárt részletesen meg fogjuk nézni az igehelyeket. Tehát tudnunk kell, hogy nem vagyunk az ószövetségi törvényrendszer alatt. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert azt látom, hogy még régi keresztények is, akik már 20-30-40 éve ismerik az Urat, egyszerűen visszacsúsznak a törvényhez, és valahogy ilyen részleges amnéziát kaptak a tekintetben, hogy mi már meglettünk váltva, mi már egy új teremtések vagyunk Krisztusban, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Nekünk teljesen más alapokon van a törvényünk, mint volt a mózesi törvény. Tudjuk, hogy azokat a kőtáblára írták, és egy kő nem sok mindent tud tenni értünk. A parancsolatok nem sok mindent tudnak tenni értünk. Ott mi tudunk tenni valamit, hogy a parancsolatoknak megfeleljünk. Ezzel szemben Isten egy sokkal jobb dologról gondoskodott. A törvényt beleírta a belsőnkbe, elvette a kőszívet, és egy hús szívet adott nekünk. Tehát a törvény az bennünk van. Amikor olvasom majd ezeket a sorokat, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és erre fogok utalni. Amikor Ószövetségből prédikálunk, akkor mindig meg kell nézni az új szövetségi vonatkozását, ahogy ez ránk vonatkozik. Ja, tehát van az a úgynevezett biblia olvasási ugye, sablonunk, már többször említettem, hogy fontos megnézni, hogy ki mondja, mikor mondja, kinek mondja, milyen vonatkozásban mondja, mert különben el lehet téverni. Mond olyat Jézus, hogy te az ördög atyától valók vagytok. Ugye? Na most ez nem mindegy, hogy Jézus mikor mondja, hol mondja és kinek mondja, mert ha ezt magadra veszed, akkor lehet, nem leszel boldog. Tehát nem kell, hogy... Tehát éppen ezért kell, hogy elválasszuk a dolgokat. Na, menjünk és nézzük meg. Ugye először is volt arról szó, hogy van egy küldetésünk, ugye a legfőbb küldetésünk az, hogy hirdessük az örömhírt, hirdessük az evangéliumot, hirdessük Istennek a beszédét, mert a Istennek tetszett, ugye az első korintusi levélben írva vagyon, hogy Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek. Ugye Isten elvette a bölcseknek a bölcsességét, elvette az okosoknak az okosságát, és a világ bolondjait választotta ki. És Isten igében megvan arra az erő, hogy változásokat hozzon az életünkben. És ez a prédikált ige, ezt nem lehet elkerülni. Úgy lettünk hívővő mi is, mindannyian, hogy hallottuk Istennek az igéjét. Mert a hit hallásból a hallás Isten igéjében. És ez a mag, ez a jó mag, ez a romolhatatlan mag, mi történt? Megfogant a szívünkbe. És amikor ez megtörtént, akkor Isten betöltötte bennünk azt az űrt, ami ott volt, ami az ő számára volt elkészítve, és meghallottuk a jó hírt, elfogadtuk, befogadtuk, és új teremtések lettünk, elfogadtuk Jézus Krisztus keresztáldozatát a magunkénak, hogy mi ővele együtt meghaltunk a kereszten, meghaltunk vele együtt a bűnnek, ugye eltemettettünk vele, és a lényeg az, hogy föltámadtunk a halálból. Pál apostol prédikációjában ezt mindenhol megtalálod, a Péter apostol prédikációjában, mert ez a lényege. És ezt, mikor erről a hitünkről megvallást teszünk, akkor azt nevezik keresztségnek. Belekeresztelkedünk a Krisztus testébe. A keresztség az nem csak a vízkeresztséget jelenti. Ezzel kapcsolatban is vannak nagyon téves tanítások. A vízkeresztség egy biblikus keresztség, és nagyon helyes, de nem a vízkerességtől lesz az üdvösséged. Ugye amikor tanítják az üdvösségnek a lépéseit, hogy előbb meg kell térned, aztán újjá kell születned, aztán meg kell keresztelkedned vízbe, mert addig nem teljes az üdvösséged, meg olyanokat tanítanak még, és akkor utána be tudsz teljesedni Szent Szellemmel. Baromság, bocsánat, hogy ezt mondom, de a vízkeresztség senkinek nem ad üdvösséget. A keresztség az nem a vízkeresztséget jelenti. És ha veszünk vízkeresztséget, az egy csodálatos dolog, azért, mert az a hitünknek az abéli megnyilvánulása, ami megtörtént belül a szellemünkbe. Saját példámat szeretném csak előhozni, mikor újjászülettem, akkor beteltem Isten örömével, új teremtés lettem Krisztusba. Rá tizen akárhány éve keresztelkedtem meg vízbe, kint voltunk éppen Izraelbe, és ott Jim Pastor keresztelt, és mondom, ha már itt vagyunk, akkor alámerítkezünk, és ilyen módon is kinyilvánítjuk a Jézus Krisztusban való hitünket, ami arról szólt, hogy meghaltunk a Krisztusba, és feltámadtunk a halálból. De új teremtés lettem én már előtte. Tehát a vízkeresztségnek semmi köze az újjászületéshez, meg semmi köze az új teremtéshez. Akkor már 10 éves szolgáltam, 10 éve betegek gyógyultak, meg Isten szelleme működött, és csomó minden dolog történt. És ezért arról beszélek, mert vannak ilyen tanítások, és tudom, hogy megtévesztik az embereket, és többen jönnek, és többen tesznek föl ilyen kérdést, hogy meg kell-e keresztelkedni vízbe. Szükséges-e az újjászületéshez? Ugye van, akik azt tanítják, hogy ez nem egy választható opció, hanem ennek meg kell történni. A Biblia nem ezt írja. Jézus, mikor azt mondja, hogy nem erről akartam tanítani, de mindegy, ha már előkerült, akkor biztos valakinek szüksége van rá. Jézus világosan tanítja a szamáriai asszonnyal, amikor beszélget a Jákob kutyánál. A víz az nem a csap vizet jelenti. Ugye a Biblia tele van szimbólumokkal, és a víz is az is egy ilyen szimbólum, és a múlt héten is kérdezte ezt valaki itt közülünk, már nem tudom ki, hogy mit jelent a víz a Bibliában. Az jelentheti a csapvizet, a folyóvizet, a forrásvizet, vagy akár a tavivizet, de a víz az egy szimbólum. Mégpedig az igének a szimbóluma, az ige. Ezt mondta Jézus Nikodémusnak, ha nem születtek víztől és szellemtől, akkor nem mehettek be Isten országába. Az nem a csapvíz, meg nem a tóvíz, meg nem a Jordánnak a vize. Mit mondott Jézus Jákob kutyánál, csak egy momentumot említek, nem akarok ebbe belemenni, mert akkor elcsúszunk. Mit mondott Jézus Jákob kutyánál? Azt mondta, hogy én egy olyan vizet adok neked, amit ő soha meg nem szomjazol. És világosan elmagyarázta Jézus, az nem az a kútvíz, amit majd te fogsz onnan nekem kimeríteni. Hanem mi az a víz, amely örök életre buzgó kútfeje lesz bennetek? Az Isten igéje kell, hogy megfogadjon bennünk a Szent Szellem által. Nem az én nagy okosságom, meg valamelyik prédikátornak a brilliáns üzenete miatt lettél te hívővé. Hanem azért, amikor meghallottad az igét, amikor meghallottad, akkor az az ige, az a mag, az megfogant benned, és egy új teremtéssé lettél, és új teremtés vagy. Jó, és azért mondom, és ha neked ez lelkiismeret furdalást okoz, vagy bizonytalanságot okoz, akkor menj, ezt keresztelkedjél meg vízbe. Jó, tehát ennyi. De nem attól leszel új teremtés, és nem attól tartozol Isten. Az újjászületés egy szellemi dolog. Az nem egy testi dolog. És világosan elmondta keresztelő János, én ugyan vízzel keresztelek, de aki utánam jön, a Szent Szellemmel is tűzzel fog keresztelni. Így van. Aztán, ha megnézzük Pál apostolt, ő is elmondta, én nem kereszteltem senkit, csak Stefán a házanépét. Hogy nehogy valaki azt mondja, hogy a magam nevére keresztelek. Na most akkor Pál apostolt megvádoljuk azzal, hogy akiknek Pál apostol prédikált, azok mind elvesztek, mind a pokolba kerültek, mert nem dugta bele őket a vízbe. Nem igaz, hazugság. Én tudom, hogy most ennek az üzenetnek nem nagyon örülnek például a baptista testvéreink, meg néhány keresztény testvérünk, akinek azt tanították, hogy a vízkerességtől lesz nekik üdvösségük. Olvassátok el a Bibliát, és ha neked az a hited, akkor tedd úgy, semmi probléma nincs, mert legyen, de ne tegyetek nyomást olyan emberekre, akinek ezzel kapcsolatban más a hite, és mi tiszteljük és tiszteletbe tartjuk mindenkinek a hitét, de elsősorban az írásokhoz közelítünk. Ugye, és a víz máshol is említi, hogy a Szent Szellemről beszél Jézus, hogy akik majd hisznek, azoknak élő víznek folyamai fognak ömleni annak belsejéből. Gondolom, itt nem a kútvízről beszél, tehát amikor beszélsz, akkor nem a kútvíz, ha csak nem olyan folyékonyan beszélsz, akkor nem a kútvíz fog jönni belőled, hanem az élő víz. Az élő víz, az élő ige. Jó? Tehát meg kell érteni, hogy vannak szimbólumok, és meg kell érteni a szellemi újjászületést, és van, amikor ez problémát jelent. Na, ugye Pál apostol is mit mondott az első Galatákhoz írt levél első részében? Mondja, hogy amikor Isten az ő fiát kijelentette, én bennem. Nem tanácskoztam sem testtel, sem vérrel, hanem mentem és hirdettem, Damaszkuszba készült, miközben volt egy találkozása a mesterrel, meglátogatta őt az Úr Jézus, ő neki maga Jézus hirdette az igét, nem olvassuk sehol, hogy Pált megkeresztelték vízbe például, csak úgy mondom. De, hogy Szent Szellemmel megkeresztelkedett, az biztos, mert ugye megvakult, nem látott, bekerült az Egyenes utcába, és ott egy atyafi szolgált feléje, és ugye betelt Szent Szellemmel, és megnyíltak a szemei, és azonnal ment, és hirdette azt, amit addig üldözött. Mi történt? Honnan lett ez a nagy pálfordulás, ugye mind a mai napig? Úgyhogy találkozott, úgy, mint te, meg mint én, találkoztunk a feltámadt Jézus Krisztussal. Nagyon sokan vannak, akik ismerik a betűt, ugye írja az írás, hogy a betű megöl, a szellem az, aki megelevenít, de nekünk nem csak a betűt kell ismerni, nekünk a szerzővel kell találkozni, a szerzővel, személyesen. A könyv szerzőjével, a Biblia szerzőjével, magával, a Szent Szellemmel, magával, Istennel. Na, akkor menjünk és egy kis ismétlés. Tudjuk, az ismétlés az a tudás anyja. Ugye mondják a diákok, az évismétlés az már nem az. Tehát, na. Tehát elmondja Jézus ezt a néhány boldog mondást, ami ugye arról szól, hogy boldogok a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. Miért boldogok? Azért, mert övék a mennyek országa. Amit időt Jézus beszél, olyan dolgokról beszél, amik majd el fognak következni, amit egy majdan bekövetkező események. Figyeljétek meg itt az ige szóhasználatát, hogy el fog jönni az az idő, és az idő ugye közel volt akkor, amikor Jézus erről beszélt, hogy azok, akik szegények, akik elnyomottak, akik megalázottak, akik szükségben lévők, azoké lesz a mennyeknek az országa. Aztán mondott olyanokat is, hogy akik sírnak, azok majd meg fognak vigasztaltatni. Tudjuk, hogy ezek már mind-mind beteljesedtek, mert Jézus azt mondta, én eljövök, de elküldöm nektek a vigasztalót, a paraklétoszt, aki majd veletek lesz, és mindig veletek lesz, és ő majd fog vigasztalni benneteket. Ugye áldottak a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, áldottak, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, és tudjuk, hogy az igazság már eljött, mert Jézus elmondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nincs más út az atyához, hanem ha én általam. És azt mondja, hogy ha megismeritek az igazságot, akkor szabadokká lesztek. Az igazság megismerése szabadokká fog tenni benneteket, és tudjuk, hogy aki megismerte Jézust, az megismerte az igazságot. Egy szeméről van szó, egy személlyel lévő kapcsolatról van szó. Ugye János 10-ben is beszél Jézus arról, hogy ő a jó pásztor, és a jó pásztor az majd életét adja a juhaiért, az majd megszabadítja, és a jó pásztornak a hangját ismerik a juhok, és majd kivezeti őket, és követni fogják a juhok a jó pásztor. Jézus beszél, miről beszél itt? Egy személyes kapcsolatról beszél. Nem egy távoli Istenről, nem egy olyan szeméről, akiről beszéltek a proféták, csak, és nem volt élő kapcsolatuk Istennel. A kereszténység az nem más, mint egy kapcsolat Istennel, egy személlyel, magával a szeretettel, magával, azzal az Istennel, aki az egész világot teremtette, a szavával tartja fönn, aki bennünket is teremtett. Ez a hatalmas Isten bennünk vett lakozást, és mi az ő temploma vagyunk. Azt mondja, áldottak az irgalmasok például. Ugye az irgalmas szamaritánusnak a története, azt hiszem a Lukács 10:30 környékén van valahol, ha jók az emlékeim. És ott beszél Jézus az irgalmas szamaritánusról. Hogy mit jelent az, hogy irgalmasnak lenni. És Jézus azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem ítéletet, és nem a törvényt. Az irgalmasság az lenyúl, lemegy az embernek a szintjére, amikor nem nézi, hogy ki fia, borja, kicsoda, hanem egyszerűen egy szükségben lévő ember, ugye ez az ember is, akit Jerikóba menet, elkaptak a rablók, és kifosztottak, kiraboltak, vérbefagyva ott hagyták, elment a pap mellette, nem fütyült rá, elment a levita is mellette, ő sem foglalkozott vele, és jött egy szamaritánus, akik lenézettek voltak, akik bálványimádóknak tartották őket, tudjuk, hogy az Izrael és Júda elszakadása miatt az Izrael az északi terület, volt Szamária, és Szamária volt annak idején, Aháb királynak az idején a bálványimádásnak a központja, ahol aserákat építettek, és mindenféle bálványokat imádtak, és a végén a király félelemből, féltésből, még az első király, Jeroboán idején megtiltották azt, hogy lemenjenek Jeruzsálembe, és imádják Izraelnek Istenét, lemenjenek Júdeába, Jeruzsálembe. És a szamáriaiakat megvetették. Sőt, még akik szamárián zsidók, hogyha mentek Jeruzsálemből Galileába, akkor kikerülték Szamáriát. Még át sem mentek Szamárián. Annyira nem szerették őket. És ez a szamáriai nem nézte, hogy ki az az ember, hanem egyszerűen segített, irgalmasságot gyakorolt. És Isten is ilyen irgalmas Isten. Menjünk tovább. Áldottak, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ki az, aki megtisztította a mi szívünket? Ő tisztította meg. Nézzük meg a Jeremiást, és fontos ezt, hogy végig nézzük. Nem terveztem előre, hogy ezt föl fogom olvasni, de nézzük meg a Jeremiás 31-et. Már többször elhangzott. Nézzük meg, hogy Istennek az ígérete az az elkövetkezendő időket értve, mármint az Ószövetségben, így a Jeremiás is kijelentette, a 31-től olvashatom, ime, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Tehát egy teljesen új szövetség lesz, annyira világos. Az új, az nem a régi, az új, tartalmazhatja a réginek az elemeit, de egy új. Azt mondja, nagyon fontos, nem a szövetség szerint, amelyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket és kihoztam őket Egyiptom földjéről, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én a férjük maradtam, azt mondja az Úr. És nézzük meg, hogy miből fog állni ez a szövetség. És ez fontos megérteni, mert ez az alapköve, ugye maga Krisztus, és a szövetségnek a pillérjei. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet amonapok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükből helyezem. Ez az az új szív, amikor a kőtábla helyett egy hús szív, amikor belehelyezel, Isten belém helyezi a törvényüket, és az ő szívükbe írom be, és én Istenikké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ugye az Ószövetség népe ki volt? Szolga. Szolga, szövetséges nép volt, de Istennek a szolgája. Mi pedig kik vagyunk? Fiak vagyunk, és fiakként szolgáljuk Istent. Ez óriási különbség. És nem tanítja többé kiki az ő fele barátját, senki az ő atya fiát mondván, ismerd meg az Urat, mert ők mindannyian megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsájt, igen, tehát itt most következő, hogy mindenki meg fog engem ismerni. Miről beszélt? Egy személyes kapcsolatról beszél. Nem számít, hogy mennyit ismer az igéből, hogy mennyi teológiai doktorátusa van, hogy elődoktor, hátuldoktor, nem számít, piciny vagy nagy, nem számít ki az illető. A lényeg az, hogy meg fogja ismerni az Urat, mert egy személyes élő kapcsolata lesz vele. És a nagyon fontos a következő, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát itt valójában a bűnöknek az eltörlése van. Itt Jézus ezeket a proféciákat erősítette meg, és majd mindjárt ő maga fogja elmondani. Azt mondja, áldottak a békességre igyekzők, Isten fiainak mondattak, áldottak, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Aztán a 11-es vers. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. 12-es. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Na, hát ugye Jézus miket mond? Hogy boldogok lesztek, igen, de üldöztetéssel fog járni. Jézus megváltott bennünket az átok alól, megváltott a szegénység alól, megváltott a betegség alól, de nem kaptunk megváltást az üldözés alól. Mert az embergyilkos nem mondott le rólad, az embergyilkos ugye az, hogy te újjászüles, nem tudja megakadályozni, de minden szinten szeretne ártani neked, szeretne betegséget tenni rád, szegénységet tenni rád, szeretne továbbra is nyomást gyakorolni rád. De ha hiszitek, ha nem, ezt a múltkor is elmondtam, megszabadultunk a sátán hatalmából, a Kolosze levélben olvassuk, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országába. Tehát mi szabadok vagyunk. De a gonosz ezt nem hajlandó tudomásul venni, biztos baj van a fülével, süket, nem akarja meghaltani, nem akarja megérteni, és az embergyilkos az nem a te barátod, és a világ is azt gondolja, hogy a barátja, de az embergyilkos az nem a barátja senkinek, hanem az azért jött, hogy öljön, lopjon, és pusztítson, Jézus pedig azért jött, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Na, Jézus itt négy dolgot fog megemlíteni, úgyhogy megyünk is, és megnézzük, nem annyira akarok a jegyzeteimbe bujkálni, szeretném, hogyha az jön elő a szellemből, amit Isten szeretne, hogy előjöjjön. Úgyhogy ti vagytok a földnek a sója. Egy ilyet mond. Ti vagytok a világ világossága, ti vagytok olyanok, vagytok, mint a hegyen épített város. És akkor ugye a gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a gyertyatartóba tegyék, hanem hogy fénylik a világosságunk. És a másik, amiről beszél Jézus, azok a cselekedeteink. Úgyhogy most meg fogjuk ezeket nézni, és megyünk tovább ezeken a részeken. Tehát, ugye Jézussal együtt mi elvettük a halálbüntetésünket, és ez feljogosít bennünket arra, hogy elmondjuk, hogy minden bűnöm büntetését elvettem. Ugye az ördög nem vádolhat bennünket. Miért? Mert van szószólónk az atyánál, és van egy bírónk, ugye van egy vádló az az ördög, és nekünk van egy igaz ügyvédünk, van egy igaz bírónk is, aki az ügyvédünk is, aki a szószólónk az atyánál, és amikor Jézus bejön a tárgyaló terembe, akkor az ördög elhallgathat. Mert ugye Jézus igazsága az, hogy ő megváltott és megvásárolt bennünket. Nyilván a gonosz ugye vissza akar vinni bennünket Egyiptomba, Egyiptom az a világot jelenti, és mindenféle üldözéseket fog támadni azért, hogy mi a hitünket ne éljük meg, ne gyakoroljuk, és főleg, hogy ne világítson. Ugye megpróbál bennünket a gonosz elcsendesíteni. És az ördögnek többféle fegyvere van, az egyik legfőbb fegyvere az a félelem. A másik az a fizikai üldözés, és még a szégyen, hogy te szégyeljed az evangéliumot. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívőnek, zsidónak, először meg görögnek, igaz? Tehát nem szégyellem. Mit jelent ez? Az, hogy Isten igéje tartalmaz olyan elemeket, amit a világ előtt esetleg szégyenletes dolognak tűnik. Ugye, hogy mondják, hát ez nagyon ciki, nagyon zűrös, ugye mondja a világ. Tehát meg akar téged szégyeníteni, minden eszközzel el akar téged némítani, hogy ne tegyél bizonyságot a te hitedről. Tehát éppen ezért van az, hogy az embereknek egy nagyon-nagyon kis része vállalja föl azt, hogy ő a benne lévő hitéről bizonyságot tegyen. Ugye Péter apostol írja az igéjébe, hogy legyetek mindig készen arra, hogy bizonyságot tegyetek a bennetek lévő bizonyságról, a bennetek lévő világosságról. Tehát megpróbál megfosztani a gonosz attól, hogy a hited szerint élj. És az igazság az, hogy nagyon sok hívőnél, nagyon sok újjászületett hívőnél el is éri a célját. Ugye megnézzük ezt az egész hegyi beszéd sorozatot, nem véletlenül fejezi be Jézus azzal, amivel befejezi a Lukács evangélium 48-49. Részében is, a kősziklára épített házzal fejezi be a hegyi beszédet, mert Isten igéje az olyan, mint egy kőszikla. Arra tudunk építeni, és a kősziklára épített ház nem fog összedőlni. A világ fövényére épített ház, az pedig összedől. Úgyhogy nézzük, vannak az üldözések, ugye milyen üldözések? Konfrontáció az ige miatt. Hogyha a benned lévő világosságot hirdeted, akkor lesz konfrontáció az ige miatt. És nagyon sokan ezt a konfrontációt nem merik fölvállalni. És félnek az emberek véleményétől, félnek attól, hogy elveszted a barátaidat, egy ördög egész listát fog neked hozni, hogyha te hívővé lettél akkor, és hogyha beszélsz a Jézusról, akkor majd a családod, a barátaid mind ellened fognak fordulni, ami lehetséges, hogy így lesz. De elmondom neked, hogy aki emiatt nem a barátod, mert te hívővé lettél, az annak előtte se soha nem volt a barátod. Soha nem volt a barátod. És lehet, hogy elvesztesz egy-két barátot, vagy még lehet, hogy családtagot is elvesztesz. De Jézus azt mondta, hogy 100 annyit kapsz helyette. 100 annyit. Ha nem ismertem volna meg Jézust, akkor rengeteg csodálatos embereket, akik itt vagytok, nagyon sokatokat nem is ismernék. Soha nem találkozhattunk volna. Tehát Isten kárpótolni fog téged mindenért. És azt mondja, hogy ti vagytok a földnek a sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ez nagyon érdekes dolog, hogy Jézus a sóhoz hasonlít bennünket. És miért pont a sóhoz? Hát utána néztem a sónak, hogy a só az egy nagyon fontos ásvány, és nélkülözhetetlen, ugye egyszerű közismert kémiai nem, nátrium klorid, 40% nátrium és 60% klór. Ugye külön-külön mindegyik mérgező, de együtt viszont szükséges, ugye olyan, mint a hit meg a kegyelem, ugye, hogy hitből tartottuk meg kegyelemből, talán egyszer ezt a példát mondtam már, hogy olyan, mint a só, ha csak a nátriumot eszed meg, akkor az halálos, ha a klórt eszed meg, az is halálos, a nátrium kettőnek az együttlétéből, a nátrium klorid nélkül pedig nem lehet élni. Tehát a sóra szüksége van az ember szervezetének, általában a szervezetnek az ion háztartásáért felel, a víz meg a száraz anyag egyensúlyért, nem tudom, nem értek ehhez, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a só az nagyon szükséges. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a sóból nem kell sok. A sóból csak egy kevés kell. Tehát... És azt mondja az írás, hogy ha ez a só ez megízetlenül, nem tudom, egy só hogy tud megízetlenülni, ennek is próbáltam utána nézni, és hát akkor egy olyan magyarázatot találtam, hogy annak idején a holtengerből vették ki a sót, és annak nem csak sót tartalmazott, hanem volt mellette akármi, és ha azt bezárták egy üvegbe, akkor állítólag már nem annyira volt sós a só. Tehát a lényeg az, hogy a sóra szükség van. És nem lehet helyettesíteni. Ez a másik lényege, hogy nem lehet helyettesíteni. Nincs amiben helyettesítsd a sót. És ezért mondja Jézus, hogy ti vagytok a földnek a sója. Ha ti nem sóztok, akkor nem lesz élet. Ott akkor nem fognak működni a dolgok. Tehát nekünk olyannak kell lenni, mint a só. Sózni kell. Nem szabad, hogy megízetlenüljünk. És az ördög pontosan ezért támasztja ezeket az üldözéseket, hogy te ne merjél bizonyságot tenni, hogy te ne tegyél bizonyságot a te hitedről, hogy ne hirdesd az evangéliumot. És azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Jézus ezt magáról is mondja, ugye János 8-ban olvassuk, hogy én vagyok a világ világossága. És azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Hát most akkor ki a világ világossága? Most akkor Jézus vagy én, vagy te? Hát Jézus a világ világossága, de én úgy tudok világítani, hogy ez a világosság bennem van. Mert ugyanis Jézus bennem él. Bennem van, megvilágosítottunk. Isten meggyújtotta a gyertyádat, meggyújtotta a te világosságodat. És miért gyújtotta meg? Azért, hogy világítsál. Ugye hegyen épült város, Sionról beszélünk, ugye Sionnak a hegye, ami a gyülekezetet szimbolizálja. Tudjuk, hogy ez akkor történt, amikor Dávid elfoglalta, ha jól tudom, a jezebeusoktól, lehet, hogy nem pontos, nem jól emlékszem, de mindegy, elfoglalta, és a lényeg az, hogy a Sion hegyét az Dávid városának mondták. Tudjuk azt is, hogy Dávid idejében a Fridládát ellopták a filiszteusok, és elvitték Sikembe, betették Dagonnak a templomába, de a filiszteusok aztán végül is akartak megszabadulni tőlük, mert az ő pogány istenük mindig pofára esett, úgyhogy nem tudott megállni Isten jelenlétében. Azt mondták a filiszteusok, akkor nekünk ez a láda nem kell, vigyétek el. És Dávidnak mindig ott volt a szívén az, hogy Isten közöttük legyen. És azon keseregett Dávid, hogy ő milyen szép házban lakik, Istennek pedig nincsen háza, és egyszerűen fölvitte ezt a ládát, fölvitte a Sion hegyére. Miért? Mert Istennek a jelenlétére vágyott, Istennek a közelségére vágyott. Ugye, és látjuk azt, amikor a ládát fölvitte, akkor dicsérte az Urat, táncolt, annyira táncolt, hogy 1-24 órán át csak dicsérték az Urat, és Isten jelenléte ott volt, Isten meglátogatta őket. Annyira táncolt Dávid, hogy felesége meg is utálta Mikál, ugye ő Saul lánya volt, ő volt Dávid első felesége, és egyszerűen megutálta. Tehát nem tudom, lehet, hogy Dávid nem volt egy táncművész, nem tudom, miért utálta meg, de a lényeg az, hogy ez történt, és ő Istennek a jelenlétébe. És a Sion hegye az jelképesen ma a gyülekezetet is jelképezi, hogy amikor összejövünk, az a gyülekezet. Tehát ennek van egy szellemi jelentése. Tehát Isten azt akarja, hogy világítsunk, és hogy olyanok legyünk, mint egy hegyen épített város, amit nem lehet elrejteni. Amikor újjászülettem, én magamról beszélek, és gondolom ez veletek is így volt, meg sokatokkal így volt, mindenkivel, akkor az ember nem is tudott másról beszélni. Hogy akkor üzleti életben éltem, nem is érdek kollégáimnak, mindenkinek a Jézusról beszéltem, hogy a Jézus gyógyít, hogy Jézus nélkül nincs örök élet, és tele volt az embernek a szíve Jézussal, és állandóan világítani akart. Na most a barátaink azok nem mindig vették ezt jó szemmel, mondták, hogy egy kicsit gyagyás biztos, valami baj lett vele, múlt héten még egész normális volt. Most meg miket beszél itt Jézusról beszél, nem a pénzről, nem az üzletről, nem az, hogy hogyan csináljuk a bizniszt, valamit fölborult a házirend, valamit nincs rendben. És az ördög meg akar szégyeníteni. Az ördög üldözéseket akar támasztani, és pontosan azért teszi, hogy te ne tegyél bizonyságot a Jézus Krisztusról, és ne hirdesd az igét. A sátánnak folyamatosan ez volt a célja, és ez volt a terve. Pedig azt mondja, hogy a gyertyát nem azért gyújtják meg, mondja Jézus, hogy a véka alá tegyék. Mit akar az ördög? Rá akarja borítani a vékát a te világosságodra. Őt lássad e mögött. Tehát amikor üldözések érnek, akkor ne az emberekre haragudjál, nem a barátaidra, meg az ismerőseidre. Mi az ő problémájuk? Az, ami nekem is volt annak előtte, hogy belül sötétség voltam. Mert nem volt bennem világosság, mert nem ért bennem a Krisztus. És mikor meg újjászületünk, főleg, hogyha már 5 vagy 10 vagy 20 vagy 30 éve keresztény vagy, akkor nem is érted, hogy ő miért nem érti. Hát azért nem érti, mert ő még nem világosodott meg, ő még nem fogadta be az Urat, nem fogadta be a világosságot, és nem élte át Istennek azt a jelenlétét, amit te már megtapasztaltál. És nem is érti, hogy miért vagy te ilyen lelkes, miért vagy te ilyen boldog, miért örülsz ennyire, és ez a boldogság ez nem kívülről fakad. Ugye Jézus elmond egy-két történetet. Ugye megnézed Zákeust például. Zákeus egy utált ember volt. mindenkitől gyűlölt ember volt, mert egy vámos volt, az államhatalomnak, a rómaiaknak volt a pribékje, és szedte az adót, meg szedte, fosztogatta a népet. És nem szerették, és gyűlölték. És hidd el nekem, hogy amikor valaki tudja, hogy őt nem szeretik, az őt nagyon-nagyon fusztrálja. Tegnap volt egy pici, gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni. Unoka sírt nagyon, hát nem szeret a testvérem, mert azt mondta, nem szeret. Jaj, ott sírt, hogy őt nem szeretik, hogy ott nem győztem vigasztalni egy órán keresztül, hogy az nem úgy van, de igenis szeret, igen, mindenki szeret téged, azt nem szerezzük a hisztizel, a hisztidet nem szeretjük, de téged szeretünk. És ezt el kell magyarázni. És az Zákeus is egy olyan ember volt, akit nem szeretett senki. És ez csak jön, Jézus meglátja ott a fán, és azt mondja, hogy Zákeus, ma este nálad kell. És az a Zákeus, ez teljesen oda volt. Jé, valaki odafigyel rá. És ez a Zákeus, ez annyira boldog lett, amikor találkozott Jézus személyével. Jézus személye őt megváltoztatta, igaz? Teljesen más emberrel, szóval nem érdekel engem a pénz, amit elloptam a többiektől, mert visszaadom nekik, mert ez sokkal nagyobb érték, amit nekem Jézus adott. És ez, amikor megváltozik az embernek az értékrendje, és ezt nem tudja más megtenni, mint csak a Jézussal való találkozás. Azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Na, sokan azt mondják, hogy a cselekedetek. A cselekedet az a helyes hitnek a következménye. Olyan a cselekedetünk, amilyen a hitünk. Tehát a cselekedeteinket, ugye nyilván van egy hústestünk, nyilván van egy akaratunk, és meg lehet fegyelmezni a testet, nem olyan egyszerű dolog, de igazából Isten az, aki fölépít bennünket. Ha változást akarunk az életünkben, a hitünket kell megváltoztatni. Ez az első. És Isten az, aki munkálja bennünk az akarást, és épít bennünket az ő jó kedvéből. Ugye a Filippi 1:6 írja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja végezni a Krisztus Jézus napjáig. A Biblia nagyon sok intést tanít. Nagyon sok, tele van a Biblia ezzel, és ez nagyon fontos, mert ezt értelmi szinten is meg kell, hogy értsük. Meg kell, hogy értsük a logikának a szintjén. Meg kell értsük azt, hogy miért ne használjuk rossz dolgokra a nyelvünket. Meg kell érteni, hogy miért járjunk szeretetben. Meg kell értenünk, hogy a szeretet által munkálkodóit. És ezt értelmi szinten is meg kell, hogy értsük. De igazából a változást az okozza bennünk, a döntő változást, amikor erről kijelentést kapunk a bensőnkben. És ez akkor fog történni, amikor hallod az igét, amikor Isten kijelenti az ő igazságát te benned, és ez a kijelentett tudás. És ehhez van szükség arra, hogy halljad Isten igét, mert Isten igében van megad az erő, aki képes arra, hogy megváltozz. Nem tudnak téged meggyőzni arról, hogy ne lopj. Fölhozhatok 626 millió érvet, hogy az miért nem jó neked. De amikor ezt Isten kijelenti a szívedbe, akkor meg fogsz változni. Mindenkinek vannak rossz szokásai. Sajnos nem egy. Nekem sem. Nem egy. Ha nem hiszed, kérdezem a feleségemet, hogy sokat tud. Tehát nem egy, nem kettő. Mindannyiunknak vannak rossz tulajdonságai. És szépen ezt Isten egy az egyben levágja rólunk. És Isten megváltoztat. Ugye nem raktam ki az autómra soha a halas matricát, mert hát nem úgy közlekedtem mindig régebben, ezelőtt 15-20 évvel, mint egy keresztény. Hát nem igazán képviseltem az utakon a Krisztust, de most már nem ezt teszem. És ehhez bizony Istennek dolgozni és munkálkodni kellett rajtam, és ez csak egy dolog a sok száz meg a sok ezer közül. Neked is vannak olyan dolgaid, amin majd Isten fog munkálkodni. De miért? Oda kell, hogy szánjad magad. És ez a legnagyobb hibánk a türelmetlenség néha. Isten türelmes velünk. Ugye a bensőnk változott meg egy szempillantásban, amikor újjászülettünk, de nem változott meg a hozzáállásunk, nem változott meg az értelmünk, nem változott meg a hústestnek a kívánsága, nem változtak meg azok a dolgok. És ezek azok a dolgok, amin folyamatosan nekünk dolgozni és munkálkodni kell. Mert az ördög a szokásaidat, a rossz szokásaidat, a rossz cselekedeteidet, a rossz hozzáállásodat használja ahhoz, hogy téged elpusztítson. Néha nem is kell hozzá a gonosz, hanem mi magunk kínáljuk oda tálcán magunkat, meg mi vagyunk, mi válunk a gonosznak a munkatársaival. Tehát visszatérve. Tehát az ördög nem akarja, hogy fénylik a mi világosságunk az emberek előtt, és hogy lássák a mi jó cselekedeteinket. A szellem, például a hűségről is, hogyha ugye múlt héten volt szó a hűségről, a hűség is micsoda a szellemnek a gyümölcse, igaz? A Galata 5.22-ben olvassuk a szellem gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. Ez a 9 gyümölcse van. És ez a gyümölcs hogy kerül belénk? Mag formájába kerül belénk, ige formájába kerül belénk, és ezt a magot öntözni, locsolgatni és gondozni kell. És ez el kell, hogy jusson a szellemünkből az értelmünknek a szintjére, és egy bizonyos szempontból az értelmünk, a központi részünk abból a szempontból, hogy minden itt dől el a toronyba, két fülünk között. És amikor a régi gondolatainkat kicseréljük az Isten szerinti gondolkodásmódra, mert Isten igéjéből kijelentést kapunk, akkor fog megváltozni az életünk. És ezért imádkozta Pál, hogy Isten adja nekünk bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Így van, hogy megtudhassuk, hogy mi a mélysége, a magassága, a szélessége, a hosszúsága Isten jóvoltának. És ezt senki más nem tudja neked kijelenteni, hanem csak Istennek a szelleme. No, hát egy kicsit eltűnt. És tudjátok, lesznek üldözések nem csak kívülről, hanem az egyházon belülről is. És ez sok keresztényt megdöbbent, hogy hát ez meg hogy lehetséges. Hát úgy lehetséges, hogy nincs mindenki fölnövekedve, és azt hiszem elmondhatjuk mindannyian magunkról, hogy még egyikünk sem érkezett meg. Úton vagyunk. Van, aki az útnak még az elején, most teszi az első két csetlevező botlazó lépést a Krisztussal, van, akik már régebb óta botladoznak, de még egyikünk sem érte el. Ugye Pál azt mondja, nem hiszem, hogy tökéletes volnék, nem hiszem, hogy már elértem volna, vagy tökéletes volnék, ugye így szól pontosan az ige. Na, tehát ez van. És bizony kapunk üldözéseket belülről is, éppen napokban olvastam, hogy fölháborította a katolikusoknak a közvéleményét, a pápának a nyilatkozata, a Ferenc pápa, egy talán karácsony környékén volt, nem a kézrácsapás az egy dolog, az nagyobb porvihart jelentett, hanem egy olyan kijelentése, hogy ugye volt a iskolába, és diákok megkérdezték tőle, egy gimnazista megkérdezte tőle, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy jobban tudjuk hirdetni a Krisztust, hogyan tudjuk jobban. Hát gondolta ez az egyetemista volt, vagy gimnazista, nem tudom, hogy a legkompetensebb szemét kérdezi meg ezügybe, és nagyon haragosan ráförmett, hogy az egyháznak nem az a dolga, hogy hittérítsen. És sajnos ez nem egy elszólás volt, ezt már korábban megtette Marokkóba is. És miért beszélek erről? Semmi közöm nekem, hogy másokról beszéljek, hanem ez elég sok emberhez eljut, ugye, tehát kb. 1,2 milliárd, 1,3 milliárd katolikus létezik a világon. Tehát elég nagy közösség, elég nagy keresztény közösség, sőt a legnagyobb keresztény közösség. És nem mindegy, hogy miket beszélünk. Óriási felelősségünk van ezzel kapcsolatban. És ugye, ha megnézzük, hogy biblikus-e ez, amit most, hogy ezt szóba hozom, ha a Galata levélre megyünk, mindjárt ott jól tudom, a második részben van, nem készültem igazándiból ebből, de nézd meg, hogy voltak hitvitáik a korai tanítványoknak is. Ugye Pál apostol az később lett hívővé, mint Péter. De mit olvasunk a Galata levél második részében? A 11. részben. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel hogy panasz volt rá. Pál apostol, a Szent Péterre panasz volt. Na, mert minek, na mindegy, tehát ettek és ittak és úgy képmutatóskodtak a 13. Olvasom végig, mert így érthető. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett, mikor pedig odajöttek, félrevonult, elkülönítette magát félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabást is elcsábították az ő tettetéseikkel. És mit mondott erre Pál apostol? Hát jó van, hát mégiscsak Péter, ugye, hát Péter az Úrral volt, meg az Úrral járt, hát hagyjuk rá az egészet, nem számít Péter mit mondott. Nem igaz, hanem olvassuk tovább. De amikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, azt mondtam Péternek mindnyájuk előtt, ha te zsidó létedre pogány módra érsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Mi természet szerinti zsidók, nem pogányok közül való bűnösök, tudván, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is a Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből egy te sem igazul meg. Tehát Péter nem hagyta, Pál nem hagyta szó nélkül azt, hogy ilyen dolgok történnek. Mi a mi fő küldetésünk? Mi az, hogy ne hirdessük az evangéliumot? Tudjátok, hogy amikor Krisztust képviseljük, akkor bizony konfrontálódni kell. És bizony lesznek olyan dolgok, amik egyáltalán nem tetszenek a világnak. Ez a mindenkinek meg akarunk felelni, mindenki szeressen minket, mi mindenkinél jók legyünk. Ez nem a keresztény élet. Hát nézd meg, hogy az apostolok, a tanítványok, a korai tanítványok a legtöbb üldözést azért kapták, mert hirdették az evangéliumot. És amikor egy egyházi vezető ilyet nyilatkozik, az nagyon fölháborítja a katolikus közvéleményt, és igen komoly aggodalmakra ad okot, mert ez nem Isten küldetése. Ez pontosan ellene van annak, amit Jézus tanított. A legfőbb küldetésünk az evangéliumnak a hirdetése, hogy a bennünk lévő hitről bizonyságot teszünk. És azt mondta neki, hogy azért nem, mert nekünk nem az a dolgunk, hogy mi a hittérítsünk, hanem az a dolgunk, hogy előbb majd viselkedjél jól, és ha majd jól viselkedsz, akkor majd, ha esetleg megkérdezik, akkor majd esetleg beszélhetsz róla. Ez az evangéliumnak a teljesen, totális kicsavarása. És tudjátok, az a probléma, amíg ezt ő csinálja, addig rendben van, de amikor téged is majd erre akarnak kényszeríteni, hogy te ne hirdesd az evangéliumot, onnantól kezdődik az, ami az apostolokkal megtörtént. Ugyanez történt, mikor az ékes kapunál meggyógyult a Sánta Péter és János szolgálatába. Mi történt? Odaállították őt a főpap elé. És nem tudták eltagadni, hogy csoda történt. Megverték őket, és megtiltották nekik, hogy a Jézus nevében prédikáljanak. Aztán abba hagyták, mondták, hát ez egy ostoba dolog, ezért verés jár, akkor hagyjuk abba inkább, igaz? Nem ezt mondták, hanem mentek, és tovább mentek, és tovább szolgáltak, és megint csoda történt. És akkor szóval nem megtiltottuk. Ja, Péter becsukták a börtönbe, persze, igen. Az történt, mert hát az evangélium hirdetésére abban az időben ez járt. A fizikai bántalmazás, a megfélemlítés, ugyanez az ördögnek ma is az eszköze. Hogy a te világosságodat, amiről Jézus beszélt, hogy az ördög el akarja tagadni, jött az angyal, kiszabadította, és mondta nekik a Szent Szellem, hogy menjetek és prédikáljatok a templomba. Templom felügyelő meg csodálkozott. Becsuktuk, hol van, nincs ott. Nagy zűrzavar támadt, és ők meg prédikálták. Akkor már elfogták őket, de akkor már féltek a néptől, mert tudták, hogy csoda történt. Azt mondja, nem tagadhatjuk el, így beszélgettek egymás között. Hát ha tudták, eltagadták volna, de hát nem tudták. És féltek a néptől, mert nehogy megkövezzék őket. És odaállították, nem megtiltottuk nektek. Mit mondott Péter? Nem rátok kell hallgatnunk nekünk. Nem, mert Istenre kell hallgatni. Egyébként megnézhetjük az apostolok cselekedeteibe van leírva. A 6. részben van ez már, ha jól emlékszem. Hát annyira nincs ott. Az 5. részben van csak. És azt mondja a 27-es vers, 5-27. Előhozván pedig őket állaták a tanács elé, és megkérdezi őket a főpap, mondván, nem parancsoltuk meg néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? Ma nem ez történik? Nézzétek meg, hogy ma is ez történik. Ismétlődik az evangélium, ismétlődik mindaz, ami akkor megtörtént. Ime, betöltöttét Jeruzsálemet tanaitokkal, és miránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét, mármint Jézusnak a vérét. Felelvén pedig Péter az apostolok mondván, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embernek. Ez a parancsolatunk. És még azt is mondta, hát mindenki Istennek a gyermeke, mert mindenkit Isten teremtett. Ez a másik eretnekség. Ez hazugság. Tényleg minden embert Isten teremtett. De nem mindenki Istennek a fia. Tehát ez a liberalizmus, ez nem megengedett az egyházba. Vannak alappillérek. Világosan leszögezte Péter, hogy nincs senki másban üdvösség, csak a Jézus Krisztusban. Így van, ez nem azt jelenti, nekünk gyűlölni kell más embereket. Az nem azt jelenti, nekünk gyűlölni kell a muszlimokat, a buddhistákat, meg a nem tudom kiket. Egyáltalán nem erről szól. A Biblia azt mondja, hogy mindenkit szeressünk. De az nem azt jelenti, hogy kompromisszumot kötünk Isten igéjével, és Istennek a parancsolatai ellen megyünk. Ez egy antikrisztusi cselekedet, mindegy, hogy mit gondolsz erről. És ha ezt kimondod, akkor lehet, hogy néhányan meg fognak kövezni. Úgy, ahogy Pétert, úgy, ahogy Pált. Ezért mondta, hogy miért imádkozott a gyülekezet? Hogy bátorsággal szólják Isten igéjét, hogy jelek és csodák kövessék. Erre hivattunk el, ez a legfőbb küldetésünk, hogy a Krisztus prédikáljuk, és ezt akarja betakarnia az ördög, és ezről bizony használ, keresztény testvéreinket is használ. Keresztény vezetőket is használ a gonosz e tekintetben. Ugye, tehát mit jelent a liberalizmus? Engedékenység, ugye nagyobb egyéni önállóságot, több szabadságot nyújt a szokásosnál, vagy az elvártnál. Mi nem mehetünk Jézus parancsolatai ellen, mi Jézust képviseljük, és Jézus utolsó, legutolsó parancsolata is mielőtt fölvitetett, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Ez az ördög terve, hogy elnémítson, hogy elhallgattasson téged, hogy ne tegyél bizonyságot Jézus Krisztusról. És ma is folyik ez a világban. És ha megnézed a politikai vezetőket, egyre antikrisztusi figurák kerülnek oda. És azért prédikálok erről, hogy bátorítsalak benneteket, hogy ilyen idők jönnek. De Jézus azt mondja, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nincs más üdvösség, nincs marandó városunk itt. Ideig, óráig vagyunk itt. Az örökké valóság hosszabb, mint egy-két politikusnak a karrierje. Hidd el nekem. Hálát adunk Istennek az ő kegyelméért. És nézzük meg, hogy mit mond az ige. Hogy ugye a János 1.12.13. Miről beszél? Hogy akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hogy hisznek pedig prédikálás nélkül, hogy hisznek prédikáció nélkül? Kik lesznek Isten fiává? Akik az ő nevében hisznek, és akik befogadják Jézust. Nem akiket Isten megteremtette, az ördögöt is Isten teremtette. De hát közelről sem mondható el, hogy Isten fia, ugye? Tehát nézzük meg. Akik nem vérből, se nem testnek akaratából, se nem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Így van. A János 8-ban mit mond Jézus? Szintén Jézusnak a szavai. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondá nékik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár a sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Így van. És mit mondott a farizeusoknak, hogy ti is Isten fiai vagytok. Hát titeket is Isten teremtett, ti is Isten fiai vagytok. Ezt mondta Jézus a farizeusoknak? Egyáltalán nem ezt mondta. És mindegy, hogy János 8.44. Ti az ördög atyától valók vagytok. Ezt az ő saját népének mondta, azoknak a képmutatóknak, akik csak a szájukkal sem tisztelték Istent. Igaz? Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állhatott meg igazságban, mert nincs ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert a hazugság atya. Ezek Jézusnak a szavai. És ezért nagyon veszélyes dolog az, amikor Isten igéjét, most ugye megetetnek olyan embereket, akik nem ismerik az írásokat, akik nem ismerik Jézust. Hú, mert XY mondta, az a nagy pásztor mondta. Hú, az a nagy híres akárki mondta. Ha az nem egyezik Isten igéjével, akkor csak egy szemét. Mindegy, ki mondta. Mert Jézus a fő pásztor. Jézus a mi pásztorunk. És tudjátok azt, hogy igenis, hogy olyan emberek, akiknek a Krisztus kellene képviselni, a Krisztus kellene hirdetni. És tudom, hogy ez pár embert sért, amit mondok. Nagyon sajnálom. De Isten igéje az igazság. Isten igéje az igazság. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét. Aztán Jézus itt több mindenről beszél. A törvény igazi betöltéséről, lassan, én már nem sok mindenről tudok beszélni, mert letelik az időm, de Majd folytatjuk egyszer. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem azt. Jézus olyan dolgokról beszélt, amiről nem beszéltek a farizeusok, és Jézus erővel, hatalommal beszélt, úgy beszélt hozzájuk, mint akinek hatalma van. És azt gondolták, hogy valami új dolgot hozott. Hanem miért jött Jézus? Hanig azt mondja, mert bizony mondom néktek, amíg az ég és föld elmúlik, a törvényből egyetlen jóta, egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Mit mondott Jézus? Két állítás van ebben a mondatában. Az, hogy addig nem múlik el, tehát nem mondta is, hogy nem múlik el a törvény, addig nem múlik el, amíg be nem teljesedik. Két dolgot állít, hogy el fog múlni, és be fog teljesedni. Két dolgot állít, hogy a törvény az be fog teljesedni. Tehát a törvény nem volt egész. A törvény például a szeretetről nem mondta azt, hogy szeresd az ellenségeidet. Aztán, ha megnézzük itt Jézusnak a további beszédét, hát nagyon izgalmas dolgokat mond, amiből mindenki beláthatja, hogy ezt a saját akaratából, a saját erejéből, a saját képességéből senki nem képes teljesíteni. Senki. Egyetlen egy ember sem. Olyan magasra rakta a lécet az Úr, hogy a farizeusok is elnémultak. És hogyha belenéztek az igazság ugye tökéletes tükrébe, hogy ezt Jakab apostol írja, akkor igen, rútnak találták magukat benne. És így vagyunk mi is, hogyha belenézünk a törvény tükrébe, akkor nem azt látjuk, akit szeretnénk. Na, és akkor ugye, mert a 20-as vers. Mert mondom néktek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Miért volt a farizeusoknak az igazsága? A saját cselekedetük, a törvény, az a törvény, amire ők nem tudtak válaszolni. És akkor itt Jézus egy csomó dolgot mond. Mond olyat, hogy azt mondja, hallottátok, megmondatot, ne ő, mert aki öl méltó az ítéletre. Azt mondja, én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül méltó az ítéletre, aki azt mondja atya fiának, hogy hitvány, méltó a főtörvényszékre, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Húha! Ki tudja ezt, azt mondja, ha te ajándékot viszel, akkor előbb inkább békülj meg a barátoddal, aztán menjünk tovább. Légy jó akarója a te ellenségednek. Csak néhány szót, hogy idézzek, nem tudom végigolvasni, házi feladat lesz majd, ha hazamentek. Egész az 5. résztől a 7. részig olvassátok el. Azt mondja, ne paráználkodj. Azt mondja, én pedig azt mondom, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott az ő szívébe. Aztán olyanokat mond Jézus, ha jobb kezed megbotránkoztad, vágd le azt, ha a jobb szemed, akkor vágd ki azt. Miket mondott itt Jézus? Megmondott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt, aki elbocsátott asszony veszel, paráználkodik. Húha! Tehát mond itt Jézus nagyon-nagyon sok dolgot. Én pedig azt mondom, hogy ne esküdjetek például. Hallottátok megmondatot, szemet szemért, fogad fogét. Én pedig azt mondom néktek, hogy ne álljatok ellene a gonosznak, aki arcol üt téged, jobbról tartsd oda a másik orcádat is. Aztán, hallottátok megmondatot, szeres fele barátod a gyűlölt ellenségedet. Ugye ez volt a törvény, ezért nem volt teljes a törvény. Én pedig azt mondom néktek, szerességet ellenségeiteket. Hát ki szereti az ellenségét? Hát ezt nem tudod megtenni a saját hústesti akaratból. Amikor az alamizsnát osztogatod, hogyan osztogassad, ne lássák a többiek, ne kürtöltess magad előtt, ne tetes nagy reklámtáblákat, hogy mi mekkora adományozók vagyunk. Elmondja Jézus, amikor imádkozol, akkor ne legyél olyan, mint a képmutatók, hogy fönnállva a gyülekezetbe imádkoznak. Nagy, ugye láttunk sok teátrális előadást már imádság meg imádat kapcsán. Otthon csináld ezt a belső szobádba, azt mondja az Úr, mert aki titkon néz, majd megfizet neked nyilván. Aztán itt megtanítja, itt a mi atyánk imája következik, és akkor ugye, megmondja, hogy hogyan imádkozzatok. Azt mondja, mikor böjtölünk, akkor ugye, ne dicsekedjünk egymásnak, keresztények nagyon szeretnek versengeni, az már 20 napja böjtöl, jaj, én még 10 napot sem bírtam, de lekörözöm, nem, én már 30 napot böjtölök. Nem, azt mondja Jézus, ezt ne így csináljátok. Aztán ne gyűjtsetek magatokat kincseket a földön. Azt mondja, ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. És egy csomó mindent Jézus még itt elmond. Beszél Jézus az aggodalmaskodásról. Ne aggodalmaskodjatok! Ez olyan parancs, mint hogy ne ölj, vagy ne lopj. És amikor valaki meg akar állni a saját cselekedeteiből Isten előtt tisztán, csak azért olvastam föl néhányat, akkor egyszerűen nem tud megállni. Mikül az aggodalmaskodás az ugyanolyan bűn, mint ha lopsz. Jó, világ szemében meg egyéb megítélés szerint nem, de Isten szemében, az ő mércéjével mérve, az aggodalmaskodás az ugyanolyan bűn, és ugyanolyan istentelen dolog, mint ha valaki lop, vagy hazudik, vagy bármit az égvilágon csinál. És akkor mondja, kérjetek és adatik néktek, zörgessetek és találtok. Aki kér, az mind kap. Amen. Halleluja, dicsérjük az Urat. És azt mondja, menjetek be a szoros kapun, mert széles az az út, és ugye keskeny, széles az a kapu, amely a veszedelemre visz, sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros kapu és keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Az a kapu, az egy személy. Mit mondott Jézus a János 10-be? Én vagyok az ajtó. Én vagyok a juhoknak az ajtaja. Az a szűk kapu, ott lehet bemenni Isten országába. És nincs más, ahol be lehet menni. És a törvény az pedig beteljesedett. A törvény beteljesedett. Ugye? Tehát mondja Jézus, nem azért eltörjem a törvényt. A Lukács 16-16-ot még felolvasom, és utána abba hagyom. A törvény és a, illetve még egyet, a 24-et. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak. Az időtől fogva Isten országa hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör be abba. Meddig volt a törvény és a proféták? Keresztelő Jánosig. Kinek a szava ez? Jézus. Miért? Mert beteljesedett. Hogyan teljesedett be Jézus keresztjének a munkájával? Jézus halálával, temetésével és az ő feltámadásával. És új szövetség. Az ő vére által, az ő fenáldozott teste állat, ő benne beteljesedett a törvény, és vége a törvény korszakának. Keresztelő János pedig ugye lefejezték, ugye Jézus ott is beszélt aktuál politikai eseményekről, mert Heródes ugye lefegyverezte, úgyhogy ez sem az ördögtől való teljesen, ha valaki aktuális dolgokról beszél, hiszen maga az Úr is tette ugyanezt, és azt mondja még az írás a Lukács 24:44-ben, hogy még egy bizonyítékot, még egy szöget verjünk az ördög koporsójába, azt mondja, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, amikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak Mózes törvényében, a profétáknál, a zsoltárokba, én felőlem. Amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat, és a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mondja még Jézus, lehetne ezt folytatni, igazándiból minden egyes szava, minden egyes tétel egy-egy prédikációnak a témája lehet és lehet. És gyakorlatilag erről szól a teljes írás. Hálát adunk Istennek az ő kegyelméért, és hálát adunk, hogy ad nekünk kitartást, ad nekünk erőt, mert a két utó a minden útjában állhatatlan kétszívű ember, azt mondja Jakab, hogy ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Úgyhogy megállunk és hűségesek vagyunk, ugyanúgy, ahogy Dávid, és itt a cselekedetekről még annyit csak, hogy mindegy, hogy ki mit mond, vagy ki mit gondol, nekünk a helyes dolgokat kell megtenni. Ugye múlt alkalommal felolvastam a Józsefnek a történetét, József helyesen cselekedett, mert nem bújt ágyba a Potifár feleségével, és mi történt? Kit büntettek meg? Hát nem a Potifár feleségét, hanem Józsefet dugták a börtönbe, pedig ő helyesen cselekedett. De mit gondoltok, eljuthatott volna József arra a helyre, ahova eljutott, ha nem hűséges? Így van, hogy nem jutott el. Nézzétek meg Dávidot, Dávidnak a hűségét. 10 évig bujkált az államhatalom elől, ugye, akit Saul üldözött, ugye Saul volt az államhatalom érén, akkor ő volt a király, és Dávid akkor is a helyes dolgot tette meg, 2-szer megölhette volna. De azt mondta, nem emelkedett Istennek a felkentjére. Lehetett volna Dávid király? Nem. És nézzétek meg, hogy Isten fölemelte őt, és az ő vonalán jött el a megváltó, az ő vonalán jött el Krisztus, mert a helyes dolgot tette meg. Mi a tanulságunk? Az, hogy akkor is a helyes dolgot kell megtennünk, hogyha ebből látszólag hátrányot származik. Mert akkor következik majd Isten. Isten föl fog emelni, és föl fog magasztalni. Aki megalázza magát, azt majd Isten föl fogja magasztalni. Hálát adunk Istennek!